Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok a műsor szerkesztője. Idén először kerülhet sor az iskolákban a zöld hétre. Minden oktatási intézmény 5 napon át tart zöld hetet, ennek során a tanulók olyan tevékenységekben vesznek részt, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozás megelőzéséhez, illetve a környezet védelméhez. Ez az első alkalom, hogy a gyerekek szervezett formában tanulnak ezekről a dolgokról, ezért az Oktatási és a Környezetvédelmi Minisztérium elindított egy külön platformot is ezzel kapcsolatosan. A zöld hetet február és június között kell megszervezze minden iskola. A Gyímes Középlokhoz tartozó Hidegségi Általános Iskolában április 24 és 28-a között szervezték meg első alkalommal a zöld hetet. Az iskola pedagógusai színes programmal készültek egész hétre a diákok számára. A szemétszedés, környezetvédelem, önfenntartó életmód és a gyógynövények témakörben. De a természetjárás, kirándulás és túrázás sem maradt el. Elsőként Rácz Árpáddal, a Hidegségi Általános Iskola igazgatójával beszélgetünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kezdjük akkor csak a zöld héttel. Első alkalommal vezették be, meg kell szervezni minden iskolának itt fent Hidegségen. Milyen tervekkel tudtak előállni egy egész hétre?
Tájékozódtunk, megnéztük, hogy az elég hiányos országos leírás mit követel, hogy körülbelül mi az elvárás. És akkor zöld hajlamú kollégák, akik úgy gondolták, hogy na most ezt kellene ezen a héten csinálni, meg az, aki vállalkozóbb szellemű, akkor néztük, hogy mi felelne meg ennek. Hát zöldek. Mindent arra kéne építeni, hogy újrahasznosítani, amit csak lehet, és ne tárháljuk a környezetet fölöslegesen, tehát amit környezetünkben meg tudunk termelni, és amit fel tudunk használni, abból éljünk, ne vásároljunk fölöslegesen. Ez volna a mi meglátásunk, tehát ennél zöldebb programot én kitalálni nem tudok, de szerintem, nem tudom, én egész évben úgy tartom, hogy zöld vagyok. Sajnos nagyon, nagyon kevés olyan kenyeret lehet már a boltba vásárolni, hogy ne legyen zacskóban. Úgyhogy tetszik, nem tetszik, termeljük a szemetet, az már egy másik kérdés, hogy hova kerül ez a szemét, vagy még hányszor hasznosítok fel egy ásványvizes palackot. Én legalább kétszer még újra hasznosítom, tejet tartok benne, vagy abba savanyítom a kefírt, meg ilyesmikre használom, úgyhogy igyekszem, hogy ne kelljen annak külön edényt szerezni megint.
Azt gondolná az ember, ugye itt fent a hegyen az emberek természetközelibb életet élnek, nem szemetelnek. Volt ugye egy szemétszedési akció, és azért elég sok szemét összegyűlt, akár a hegy tetőről, ha mondhatom így, ahol talán csak a tehenek, bárányok és a juhászok járnak.
Hát ez a baj, hogy a Homo sequiensnek a nyoma mindenütt látszik, tehát elvisszük ki az italt nylon palackba, és eldobjuk. Tehát nem vagyunk annyira tudatosok, hogy meg kell nézni, hogy a vadállatok után milyen a természet, a vademberek után milyen a természet. Tehát sajnos nincs tudatosulva az az emberekben, hova is legyen tudatosulva, amikor 30 évvel ezelőtt még nem volt PET palack. Tehát nincs megoldva az sem, hogy érdekelté legyen téve az ember, hogy visszaadja. Mert mihelyt adnának egy palacké 50-ban itt, még annak ellenére is, hogy te fizetnéd azt az 50-ban, és a végén visszakapnád, az emberek visszaváltanak szerintem. De így, hogy minden tök olcsó, majdnem ingyen van, eldobják, mert hagyományok szerint így alakultak ki, csak a régebben, mi gyermekkorunkban a csomagolóanyagok papírból voltak általában, az meg lebomlott a természetben, nem vevődött ennyire észre, mint ez a sok műanyag most. Ezzel van a baj. Én még mindig azt mondom, hogy szinte még jobb, ha eldobjak, mint ha elégetnék. Mert sokan ezzel büszkékednek, hogy a műanyagot elégetik, annál rosszabb sincs. Tehát akkor még jobb, ha el van dobva, mert azt nem lélegzem be az eldobott műanyagot, de az égetés során keletkezett gázokat, az sajnos alattomosan belélegzed, azt se tudod, hogy mitől lett bajod. Úgyhogy összegyűjtjük, reméljük, hogy ezek a generációk, akik most nőnek fel, azért csak tudatosabban fognak gondolkozni, erre is jó ez az 5 év. Csak itt az iskolába fejre is alhatsz, ha otthon nem azt a mintát látja a gyermek, mert az iskolába eltölt egy nap 7 órát maximum a gyermek, a 24-ből a többit azt nem az iskola lába tölti, más példa, más mintát követ. Tehát ami otthon van, tehát majd amikor ezek szülők lesznek, ezek a gyerekek, akik most nevelünk őket, és ők jó például előjárnak a saját gyerekeiknek, akkor túl lesz megoldás.
Nagyon divatos lett most azt mondani, hogy védjük a környezetet, bio módon termesztünk meg dolgokat. Nem tudom, itt fent a gyímesekben mi az, amit ilyen módon el lehet érni, meg lehet élni ilyen módon-e valamilyen gazdálkodásból, állattenyésztésből.
Itt Gyimesben még egyelőre majdnem minden bio. Most a kerti tájékokban nem tudjuk, hogy ki milyen vegyszert, vagy hogy azt a kis zöldséget, meg burgonyát, amennyit előállítanak, azt nem tudjuk kontrollálni, hogy ki mit, de nem használnak például Gyimesben műtrágyát egyáltalán. Földekre is istalló trágyát hordanak ki, amennyit hordanak, tehát azt lehet mondani, hogy itt a gyepterületek majdnem teljesen biók, úgyhogy ezzel nincsen gond, tehát a tájtermék, meg a hús, ami itt állítódik elő, itt keletkezik, az majdnem teljesen bió. Hát már mennyit az állatok kezelésére használ gyógyszerek, amit nem változtatnak meg, mert sajnos az állatok azok csak betegednek, tehát az ellen bió módon nem nagyon lehet védekezni, tehát ott az egy kicsit bekavar, de az élelmiszerből, amit bevesznek az állatok, na, most a gabonát például nem itt állítjuk elő, azt se tudjuk ellenőrizni, hogy honnan jön, tehát mikor azt mondjuk, hogy bio disznóhús, ez egy kicsit olyan, na, mert itt kukoricás búzát nem termelünk, tehát itt a füvet, tehát a juhok, a tehenek, amelyeket nem abrakoljak, azok biztos, hogy biók, a többi az meg, na, tehát a háztáiból, ami kikerül, de mondom, a gabonon nincs ellenőrizve, tehát az már megint olyan, azt mondjuk, hogy bio, de tájtermékre az állítható, nem nagyon etetnek itt sillót, ilyesmiket, mert ugye nincs. A rideg állattartásból, ami származik, az jó termék. Olyan nagy szántóföldek, hogy ipari mennyiségben állítsanak itt elé burgonyát, meg egyéb növényeket, itt nincsen erre semmilyen lehetőség.
Ugye iskolaigazgató emellett még mi az, amivel foglalkozik?
Hát én nem szeretem ezt az iskolaigazgatói titulust, én tanítóbácsi vagyok, nekem az a mesterségem, tehát 1-4-ben tanítok, mellette még vezetem a hidegségi iskolát is. Nem nagyon vonzó ez az igazgatói szakma, nem tudom megérteni, hogy hallom más vidékeken egy-egy iskolánál, hogy több jelentkező van. A hátamnál mindig minden tanévkezdésről mondom, hogy ha valaki erőst akarja, én tiszta szívesen átadom, segítem. Én nem tiszta szívemből teszem ezt. Lehet jobb is volna, hogy más legyen, ez van. Én tanítani szeretek 1-4-be, az teljesen más. Túl nagy a bürokrácia, nem tudom. Ezen kívül önkormányzati képviselő is vagyok, azon kívül természetjáró vagyok. Szoktam vallani Gyimesbe idegenvezetést is. Nagyon szeretem a hegyeket, minden évben 2-3-szor a gyerekekkel, az osztályommal is, meg a saját gyerekeimmel is kimegyek. Minden virágot megfigyelünk. Azon kívül ilyen gyűjtögető életmódot is, tehát sok medvehagymát gyűjtök így tavasszal. Akkor készítek ilyen olyan különlegességeket, most még kecske tenyésztése is foglalkozok. Kecske sajtot is készítünk. Hát igyekszem, hogy magunknak, amit lehet, amit helyben elő lehet állítani, azt. Amit megeszünk, annak mondjam azt, hogy 70-75%-át nagyjából előállítjuk. Uh-huh. Nem tudjuk a kenyeret, a húsnak nagy részét, azt a tájterméket, azt magunknak előállítjuk, a kenyeret nem tudjuk előállítani.
Uh-huh. Igen, azt vettem észre, itt már ha természetjárásról beszélünk, hogy azért a gyerekek is úgy ismerik a helyet, de mindegyiknek talán megvan, hogy mit tudom én, ezt a hegyet ismerem, a másikat már nem annyira, tehát hogy ki ahol lakik, ez attól függ?
Hát igen, mert itt még a gyimesi gyerekek, hál' Istennek a bár, nem mondhatom azt, mert amikor kezdtem tanítani 31 néhány évvel ezelőtt, akkor még a gyerekeknek majdnem 100%-a gazdálkodott otthon. Most sajnos van olyan gyerek, aki már hidegségen is, hogy nem tudja, hogy a ja szól mire való, tehát nem tudja, hogy abból eszik az állat, mert otthon nincs állat. Tehát vannak már olyan családok, hogy otthon nincs állat. De még a nagy többség azért tudja, és azért ismerik, mert a szülőkkel, nagyszülőkkel járnak fel a hegyre, járnak kalibázni, a gyimesek ugye két laki életet élnek, télen ben vannak a faluban, nyáron kiköltöznek a hegyek tetejére, a kalibákhoz, állatokkal együtt ott legéltetnek, ott fejik őket, ott állítják elé a finomabbnál finomabb sajtokat, tejtermékeket. Tehát ez az életforma még van, hogy meddig, nem tudom, mert nem egyszerű, és nem nagy hasznot hozó tevékenység ez, úgyhogy ha nyugatnak a civilizációja az még mindig elszívó hatással van, ugye sokkal kevesebb munkával sokkal több pénzt lehet ott keresni. Az egy dolog, hogy idegenben vagy senki vagy ott, nem ismer senki, te se vagy senki, de na, mikor. De körülbelül úgy tudom összehasonlítani, volt Németországban egy barátom, és felhívott, hogy ha hazaköltözik, mi vár itthonra. Mondtam, te barátom, most nem mondom a nevét, mondom, hogy gyere haza, ha neked mindegy, hogy ezért lehet, vagy 1000 eurót keresél, akkor gyere haza, mert körülbelül ez az arány Németország meg Románia között. Ez van.
Mi az, amit mindenképpen érdemes itt megnézni, ha valaki a gyímesekbe szeretne kirándulni? Vannak nagyon közkedvelt helyek, vannak esetleg olyan túravonalak, amelyek mindenképpen kell egy vezető, vagy vezető nélkül ne is induljunk el?
Hát ez mindenki maga válogatja. Én nagyon sokféle turistával találkozok. Hát ugye egy gyímesnek a legnagyobb vonzereje azért az 1000 éves határ. Hát ezt mondjuk, hogy 1000 éves határ, már ezért is kaptam ideget, meleget, mert 1000 évvel ezelőtt nem itt volt a határ, tehát ugye a határt azt az osztrák-magyar monarchia kialakulása, a Mária Terézia idejébe kezdték. Hát egy darabig nem is volt szomszédos állam. Tehát milyen határ lett volna, tehát tudjuk, hogy mikor született a drága hazánk. Úgyhogy ezt nem kell elmagyarázzuk. Azt is tudjuk, hogy a határat, az, ha gyakorlatilag veszük, akkor mondjuk azt 300 éves határ, 400 éves határ, valami olyasmi van itt Gyimesben. Na de ez nekünk tetszik mondani, hogy 1000 éves határ, na, reméljük az a Rákóczivár most már újraépül mi. Na de ilyen nagyobb történelmi látványosságok Gyimesben nincsenek, ez van, ami van. Gyimesnek a szépségét szerintem ez a kultúrtáj adna, hogy megvan a völgytől a hegytetejéig, megvan az egész művelve. És ez a szépsége, meg az, hogy az emberek itt élnek. Tehát jó is, meg nem is, mert sokan úgy néznek Gyimesen, mintha egy skanzen lenne. Tehát eljönnek Budapestről, és azt hiszik, hogy itt még mindenki népviseletben, és petróleumlampa mellett, kézzel fejje a tehenet. Na, tehát olyan egyszerű élet van. Jártunk úgy egy 11 néhány évvel ezelőtt, hogy Kanadából kaptunk számítógépeket, amikor megkaptuk őket, köszönő levelet, mindent kellett írjunk, gyengébbek voltak, mind itthon nekünk az infók, a mindenben, ami félre volt téve, azok is jobbak voltak, mint amit kaptunk. Tehát ki kell jelentenünk, hogy Gyimes is hallad a korral. Tehát nem olyan ütemben, mint most Nyugat-Magyarországon, mit mondjak, Sopron környékén egy falu, de Gyimes is halad a korral, fejlődik. Egy másik példa, amit szeretek elmondani, mikor kezdtem tanítani, kevés háznál volt víz bevezetve. Most kevés ház, ahol nincs bent vécé. Tehát már olyan gyerek is van nálunk, akinél bide van. Na, tehát fejlődik a világ, ezzel semmi baj nincs, csak nem kéne a régi értékeket elfelejtsük. Ez a baj, hogy ahogy mondtam az előbb is, ez a civilizáció elbolondítja az embert, azt hiszük, hogy az a jó, és mikor rájövünk, hogy az sem jó, és a mi értékeinket is feladtuk, és akkor ugye kicsit olyan félmeztelennek érezzük magunkat. a tudás leépítve, tehát ez ilyen zöld heteket, cseszket, azt mondta, erre lenne jó felhasználni, hogy azt a tudást, amit még az öregek tudnak egy kicsit átadni, hogy ami körülöttünk van, az mire jó, hogy kéne vele együtt élni, mire lehetne használni, annyit ne járjunk a patikába, inkább ígyunk gyógyteát, szedjük le magunknak a teát, amikor azt kell. Nem elég erre, főleg áprilisban egy hét. Ezt folyamatosan kellene csinálni, tehát már nem most kell gyűjteni a gyógynövényt. Hát most kell gyűjteni a kankalint például. Csak sajnos nem ilyen esős időben. Tehát mindennek megvan a rendjes, a módja, hogy hogy kellene, ezt kéne megtanulni. Sajnos ilyen macalikárnő bácsik már nincsenek közöttünk, hogy magyarázzak. De egy csomó anyag itt van, maradt, vannak még más macalikárnők, úgyhogy van, akit ő még tanulni, és van, amit még ez a legfontosabb.
Nem tudom, hogy itt mennyire érződik a, most nagy szót mondok, az, hogy klímaváltozás, időjárás mennyire változott meg az utóbbi időben, és ez mennyire nehezíti meg ugye az itteni életet?
Hát nagyban megváltozott. Tehát aki azt mondja, hogy nincs változás, az nem él a környezetével együtt. Hát ezen a télen síztünk 3 hetet. Tehát olyan, hogy decemberben végig ne legyen egy csepp hó sem. Ez az egyik, a másik meg én gyermekkoromban nem ismertem a kullancsot. Most meg nekem is a tavaly is jött, nem nagyon szeret engemet szerencsére, de rengeteg a kullancs, tehát elszaporodtak, tehát itt vannak a kis jelek, mutatják, tehát az, hogy ez mennyibe okoz gondot, hát főleg a korokozókba, tehát az almafákon mindenféle, tehát a nagy fagyokban egy csomó korokozó elpusztul. Most én a teljesen vegyszermentes gyümölcstermesztés híve vagyok, tehát én nem permetezek semmit, nagyon kis mennyiségű gyümölcs lesz, de az legalább tudom, hogy azt megálltam jól nyugodtan, mert semmi vegyszert nem eszek meg vele. Úgyhogy látszik, meg olyan növények, szőlő, tehát gyermekkoromban nem hallottam azt, hogy gyümölcsbe szőlő, vagy a kukorica, ilyesmi, hogy itt beérjen, most már ezek is a direkt termő szőlőfajtákból házak előtti, mit tudom, ott van szőlő, tehát úgyhogy csak változik, melegedik az éghajlatunk, hogy mennyire rossz, hát ezt hosszú távon tudjuk megmondani, én most erről így sem biológus nem vagyok. De alkalmazkodni kellene hozzá. Azt vesszük észre, hogy a tavasz majdnem teljesen eltűnik, tehát olyan lesz, hogy a télből, hát a kis télből egyből átmegyünk majdnem nyárba, nagy hőségek vannak, és az ősz az olyan hosszú, tehát most egészen január is olyan volt, mintha egy hosszú október, november lett volna. Minden át van alakulva. Régen, amikor jó idő volt, amikor esett, akkor tudtuk, hogy 2 hétig esik, utána jön a jó idő, de most össze-vissza van minden. Tehát az ilyen medardokot, meg ezeket a régi hagyományos napokat, amiket régebb, vagy Margit napját számoltak, hogy mi van, vagy fagyos szenteket, nem lehet most már ezeket úgy figyelni.
Iskolával kezdjük, akkor fejezzük be az iskolával. Vannak itt is problémák olyan szinten, hogy nincs elég gyereklétszám, a szülők esetleg más távolabbi iskolába viszik a gyerekeket, ezért vagy azért meg kell küzdeni itt is a gyerekekért, mondjam így.
Hát nem nagyon jellemző, hogy innen elvinnék. Hát a faluba viszik, tehát az iskola, van egy más iskolaközpont, az a falu központban levő iskolába oda viszik el. Hát ez mindenkinek a maga belátása, de olyan annyira nem jellemző, hogy elvigyék a gyereket. Nem azt a gondot látom én, a népességfogyásban látom a gondot. Tehát nem azért van 10 év alatt 51 kevesebb gyermek, mert elvitték más iskolába őket. Itt azért van kevesebb gyermek, mert kevesebb született. Tehát a fiatalságnak egy része kimegy külföldre, ugye ott el vagyunk foglalva, futunk, hogy keressünk pénzt, a családalapítás meg egyéb az háttérbe szorul. Meg a születik is egy-két gyermek külföldön, mert ugye a statisztikát, ha nézzük, a polgármesteri hivatalnál, ugye bejegyzik ide az újszülötteket, mert ide valósiak, román állampolgárok, de nem itt élnek. Tehát egy kicsit ilyen faramúcia helyzet, úgy látszik, mivel ne lenne olyan nagy fogyas, de mi az iskolában ezt nem így látjuk. Tehát egyre kevesebb van, szűkülünk össze, tehát Dükhavason volt valamikor 5-8 osztály, az már nincs, az 1-4 osztályok is úgy vannak, hogy az összevont osztályokat felszámoltuk, az iskola, a gyerekeket buszhoztassuk, ha volna mivel, mert buszsofőrünk, meg buszunk sincs most jelen pillanatban, úgyhogy erőst, szomorú jövőt látok én itt, tehát nem tudom. Egyelőre lecsekken nagyon a gyermek létszám, úgy látszik aztán, hogy mikor kezd lesz növekvő tendenciát mutatni, nem tudom.
A hidegségi általános iskola 5-8 osztályos diákjai a zöld hetet egy szemétszedéssel és egy túrázással kezdték. A hidegségi iskolától indulva egészen Szalamás patakától a Jávárdi patakig. A túrára a gyerekeket elkísérte a biológia tanárnő is, Csíszár Monika, aki az összetéveszthetetlen, csodálatos gyímesi hegyek élővilágát és növényvilágát próbálta bemutatni és megismertetni a diákokkal.
Csíszár Monika vagyok, a hidegségi általános iskola biológia tanára.
Igen,
az 5 hét keretén belül, igen, biológusként vettem részt a túrán, ahol többek közt láttunk közönséges acsalaput elsőként, akkor a patak mentén láttunk barátcinegét, azon kívül láttunk rengeteg ibolyát, kankalint, tavaszi tárnicsot, igen, sötétkék verzióban, mocsári gólyahírt láttunk sokat, berkiszellő rózsát, fent a gerincen hollót, hollóval is találkozhattunk, vagy találkoztunk. Én számítottam volna még fenyőszajkóra, itt lehetett volna esély rá, de nem láttuk, ugye ritka. Akkor lefele jövet láttunk fenyves cinegét még, láttunk őzeket közben.
Igen, ezek a növények, amiket felsorolt, ezek nagyjából a tavasznak a hírnökei,
igen,
itt,
igen,
ezen a területen?
Igen, tavasznak a hírnökei. Tavaszi tárnicsal találkozhatunk egyes helyeken, télen is virágozhat. És egészen a fehértől a rózsaszínesen át lehet kék színe. Mi most a kéket láttuk.
Ugye biológia tanárnőként mit szeretne a gyerekeknek átadni? Ugye most nagyon divat a környezetvédelem, és gondolom ez a hét is erről szól nagyjából. Milyen üzenete van esetleg a gyerek számára?
Hát főként ugye most volt a nemrég a április 22-én a Föld napja. Tehát, hogy védjük, tiszteljük a környezetünket, szeressék az állatokat, mert hogyha szeretünk valamit, akkor azt védjük, vagy nem bántjuk. Mert faluhelyen sokszor hallani, hogy így megvertem ezt az állatot, vagy úgy meg, mert nem hozta a szekeret. És hogy annyi borzasztó dolgot mesélnek a gyerekek, hogy kicsit próbálom afele terelni, hogy ha szeretnéd egy kicsit az állatot, akkor inkább védett. Tehát, hogy nem szabad őket bántani. Tehát ugyanúgy fáj neki, mint nekem. És, na, hát a gyerekek nem igazán értik, vagy nem akarják, inkább kocogják ezeket a dolgokat, ugye, de hogy az a baj, hogy így nőnek fel. Tehát, hogyha látom, hogy apuka veri a lovat, vagy nem tudom, akkor miért ne verjem, mert nem puszta a szekeret. Nagyon ismerik, én úgy látom ezeken a gyerekeken, hogy nagyon ismerik, és szokva vannak azzal, hogy fel a hegyre, le a hegyről, tehát megyünk, mászunk, nem úgy, mint egy városi gyerek, akivel kimegyünk mondjuk a domboldalba, és már ott az olyan el van fáradva a domb alatt, hanem látszik, hogy lehet menni velük, és tudják, hogy mit néznek sól, tehát jártasok.
Úgy vettem észre, hogy azért nem is félnek, tehát mondták, hogy medve is jár, akármilyen állat, tehát hogy nem félnek.
Sokszor kerül szóba órán, és szoktam kérdezni, hogy találkoztatok-e mostanában medvével, vagy mesélik, hogy egyedül kimentem, nem tudom, szarvas agancsot keresni. És mondom, medvétől nem félsz? Én nem. Tehát mindenki így válaszol, hogy ők nem félnek. Tehát látják, szoktak találkozni is vele sokszor, és akkor vagy megállnak, amíg elmegy a medve, vagy... Tehát általában azt mondják, a medve el szokott menni, tehát nem
volt. Tehát a lényeg az, hogy igen, ismerik, hogy mit kell tenni ilyenkor.
Igen, sokszor vannak veszélyben, de összetűzés még nem volt, azt mondják a gyerekek. Megszokták, hogy nem kell félni. Szülők se félnek, nagyszülők se, sők mennek. Ugye sokat járnak ki kalibázni, ott a földrajz tanárnő, és ugye amikor kiviszik nyárra az állatokat, csak akkor egész nyárra ki vannak költözve, ott vannak a legelőn, úgymond kint. Hát én azt látom, hogy a tanulás szempontja, ugye a tanulás rovására megy, mert inkább kimegyek én is a erdőre, mezőre, mint hogy tanuljak, igen. Tehát ez látszik azért a gyerekeken, az itteni gyerekeken.
Az én nevem Csillag Bianca, 8. osztályos vagyok.
Az én nevem Tanko Zsóka, 8. osztályos vagyok.
Csillag Orsolya, 8. osztályos vagyok.
Ugye zöld hét van. Igen. Szerintetek miért fontos ez?
Szerintem a zöld hét azért fontos, mert itt a gyimeseken lakunk, és azért is fontos, hogy falk vegyenek körül, és hogy több legyen a levegő.
Igen, meg... szemetet is szedtek, igen. Ugye? Nagyon szemetes ez a környék, hogy látjátok?
Hát van. Sörös flakonyokat inkább, chipses zacskót.
Szerintetek a hegyre hogy kerül fel a szemét? Tehát ritkán lakott terület, mégis több a szemét.
Hát szokás az, hogy ilyen zsákúba összegyűjtik, és mondjuk akkor szekérrel felviszik, és ott elhagyják, eldobják, és onnan az állatok ezeket hordják tovább.
Mi a legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy megvédjük a természetet?
Hát a legfontosabb az, hogy nem dobjuk el a szemét, tehát már hogyha eldobjuk, akkor az valaki esze és kész, egyáltalán nem ott marad, mert ugye ezek későre bomlanak le, úgyhogy...
Szeretnétek, hogyha több ilyen tevékenység lenne az iskolában?
Igen.
Szerinted mivel tudnád védeni a környezetet?
Hát szerintem ennyi műanyag acskót nem kellene használjunk, hanem ilyen vászontáskákat.
Te használsz vászontáskát?
Igen. Igen.
Például mikor elmész vásárolni, mindig igen. Van egy... kimondott vászon zacskó?
Igen, és hogyha az nagyon eszemocskolod, akkor még van egy, hogy azért legyen ott.
Hát a szemetelésre odafigyelni, és a szelektíven gyűjteni azért az fontos lenne, és hogy a például a mit ide szokás, hogy kinn elégetjük a szemet, tehát a mocskot, ugye az a levegőt szennyezi, hogy azt is megszüntetni, vagy lecsökkenteni, mennyire csak lehet.
Szelektíven lehet egy gyűjteni, könnyű egy szelektíven gyűjteni.
Hát most már igen, most már van, ugye minden második héten járnak a szemetesek, és megvan, hogy egyik kedden a rendes, másik kedden a kizárnak csak a flakonyokat viszik el. Úgyhogy most már lehet.
Hát én mindenképpen falusi területen szeretnék lakni, egy nagy udvarról, lehetőleg legyen erdő körülöttem. Szeretném, hogyha jó, tiszta lenne a levegő, nem szeretnék városon lakni.
Mindenképpen itt szeretnék maradni, inkább a gyümesít, vagy hidegségen. És szerintem itt tényleg szép, gyönyörű. Én például nekem nagyon, én nagyon szerettem, hogy itt nőttem pedig ennyire.
A zöld hét folytatásaként gyógynövényes előadásra is sor került. A hidegségben élő gyerekek nagyon sokféle gyógynövénnyel találkoznak, és ismerik, és használják is azokat. Viszont nagyon sok gyógynövényt másképp neveznek. Az előadás alkalmával szárított formában és az illatuk után kellett felismernie a gyerekeknek a különféle gyógynövényeket. Az előadás után mindezeket teja formájában kóstolhatták meg. A gyógynövénnyel kapcsolatos információkat Sárig Mónika tanárnő adta át a gyerekeknek.
A természet éledezik, és akkor egyre több növény fog megjeleníteni a kaszálókat.
Csak elhangzott, hogy ezek búrjánk.
Hát nem, azért ez egy kicsit úgy alábecsülni a növények minőségét, amúgy növények, de ugye a burján az, ami általában kiszoktunk szedni a leteményesből, mert pluszban van. Viszont ezek gyógynövények, tehát gyógyhatással rendelkezik. És akkor már páran igyekeztetek ide is megnézni, szemre venni, hogy melyek azok. És ismerni,
kokozza.
Így van, kokozza. Így van, arra is. Akkor volt a nyílfa, hogy nem gyógynövény, de gyógy hatással rendelkezik, aztán kitérünk, hogy milyen gyógy hatással. Mondták a kömény magot, felismertétek a amiben, felismertétek a lépúján, úgy is lehetünk báránylát, viszont a hivatalos neve a mezei zsája. És van egy időszak, amikor az oldalak, főleg az éjszakos, ilyennel... Ott van a kertünkben. Ha nem ismerjük, akkor nem tudunk élni, a lehetőséggel felhasználjunk bizonyos betegségek esetét.
Jártatlanok magyarországiak, és megszámolta a bácsi a gyógynövényeket, és azt mondta, hogy több mint 70 félét számolt meg, és hogy itt ne legyen olyan egészséges élet, hogy mennyi gyógynövény van. Csak mi nem ismerjük fel.
Viszont az idősebbek nagyon is ismerik.
Igen.
Tehát lehet, hogy ti, mint fiatalabb korosztály, annyira nem ismeritek, de higgyétek el, hogy az idősebb korosztály nagyon is ismeri, mert ő nagyon használta. Mert ha visszagondolunk, nem volt annyira egyszer elmenni a gyógyszertárba és bevásárolni a gyógyszerekből, hanem inkább ezekkel kellett megoldani, ha valami probléma adódott, egészségügyi probléma adódott. És amit mondtak, hogy külföldről jönnek, és ők azok, akik szóvá teszik, illetve kiemelik, hogy mennyire egyedi a gyímesek ilyen szempontból is, hogy mennyire gazdag növényvilággal rendelkezik. Tehát Európa szinten egyedinek tartott, vagy egyedinek van számon tartva, mert hogy a kézikaszálásnak köszönhetően, tehát nem a gépesítésnek köszönhetően, hanem a régi kézikaszálásnak köszönhetően a növényzet sokkal inkább meg tudott maradni. Ausztriában nagyon az van, hogy kimész és két-három növényfajt látsz. Amikor gyönyörködtök a táj szépségében, akkor egyedi szépségben gyönyörködtök. Ezt ő szem előtt kell tartani. A legelső, amit kiemeltek, mert a tavasszal azért ő jelent. Na, de az itteni van a kakukkvirág, nem a kankalin, így van, arról ismerhető kakukkvirág.
A kakuknak ugye, hogy nem jó a szára. És az én nagymamám is tenyutása úgy csinálta volt mindig, hogy még a kakukkvirágnak azt a kicsi tartályát sem tette bele, mert attól keserű lesz a tea, hanem mindig azt csak a kicsi szára szírmukat kiszedte egyenként, és azt tette bele, mert nagyon finom édes lesz a tea attól. Sajnán attól az a ugye a szára az nem jó, akkor az a...
Úgy távolított el, hogy csak a szírmait használja.
Igen.
És akkor itt van, hosszú szárral rendelkezik, és ez a ezerjó. Oregano vagy közönséges szurokfű. Az ezerjó. Biztos, hogy láttatok. Egész Európában elterjedt, nem csak mint gyógynövény, hanem mint fűszernövény is. De az oregánot kötöd-e a szurokfűhöz, vagy ugyanaz a kettő? Mert az oregano esetén csak a lapja van bele mózsikulva, míg a tea esetén a lapi van, virágzat, minden ott helyet kap. Vannak esetek, amikor azt javasolják, hogy kimondottan csak azt fogyasztani, például a csihány esetén is, hogyha megcsinál, vagy a csipkebogyó esetén is, hogy megcsinál az áztatát. De van, amikor ugye, hogy azt mondja, hogy megcsinálod a vegyest, és akkor abból készítesz teát. Itt van a zsája, nálunk a kertekben is olyan ragacsos, amikor
legyen.
Az orvosi zsája, a virágzat a világosabb színű, és ugye, hogy a levélzet is olyan ezüstösebb, és nagyon erőteljes
az illata.
És akkor itt van,
hol van?
A vérbúrján, amit úgy ismertek, hogy az, hogy vérbúrján, nyugtató hatás. Az olajat azt úgy szokták készíteni, hogy begyűjtik a növényt, rátöltenek, mit tudom, 2 deci olajat, tegyük fel, kiteszik a napra, hogy érlelődjék. És ott, ahogy a nap érleli, süti, úgy érlelődik, és akkor kivonja a hatóanyagokat. És azt az olajat fel lehet használni, különféle bőrsérülések esetén. Például ősszel, amikor a méheket készítik ugye a téli időszakra, akkor szoktak neki készíteni gyógynövény teákat, hogy rákészülhessenek a tére, és az egyik legfontosabb összetevő az urbánszű. Mert nagyon nagy uradássökkentő és fertőtlenítő, és akkor, hogy ők legyenek, úgy menjenek bele a tégbe, legyenek rám készülve. Ilyen szempontból is. No, itt van a rengeteg sok fajta menta.
Amit először csöttem napni a kaszálóba, hogy ilyen egyhátnős, olyan nagy pólója.
Nem a vadműsor. Az olyan...
És itt van az
áfonyakok.
Leginkább a kokolza. Leginkább azért így ismert, hogy kokolza. És teaként Ismerjük?
Igen, igen.
Hogyha királyt kellene választani a gyógynövények közül, talán, hogy ő lenne a király. Vagy a bogyós gyümölcsök közül, bocsánat. Tehát a bogyós gyümölcsök közül, ő lenne az.
Olyan volt, hogy apukám szedte a bombát, édesanyja szedte ennek a kóriás, hogy nem tudom az alkonyát.
Mindenki valami kivette a részét.
Zöld hét részeként tartottak méhészeti előadást is, hiszen tudjuk, hogy a természetünk, környezetünk nagy mértékben függ a méhek tevékenységétől. Sárik István hobbi méhész, aki a Gyímesekben lakik, elvitte a méhészeti eszközöket és termékeket az iskolába, és bemutatta, hogy miből áll a méhészkedés. Ugyanakkor arról is beszélgettünk, mennyivel másabb hidegségben méhészkedni, milyen előnyei és hátrányai vannak.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
A zöld hét alkalmával eljött ide a hidegségre az iskolába is a gyerekeknek. Gondolom bemutatni, hogy a méhészkedés miből áll. Nem tudom, hogy itt az itteni gyerekek mennyire ismerik azért, hogy miből áll egy méhészet.
Hát így, ahogy most kérdeztem őket, hogy kinek van, például itt is voltak, hogy 30-40 és egy gyerek volt az, akinek volt. Szerintem ugyanaz az arany, mint bárhol, hogy 1-2% annak van kapcsolata az embereknek a méhészettel, a többinek azért csak annyit tudnak, hogy van méz, vagy nincs méz. És hogy a mézet azt esetleg a méhek termelik, de ennyi. Tehát nem sokat tudnak sajnos. Viszont azt vettem észre, még a múlt héten volt egy csíkszerdai csoport is nálam, hogy nagyon meglepően számomra elég sokat érdekel. Tehát hogyha mondjuk, hogy 1% annak van azért, úgy szerintem egy olyan 30%-at érdekli. Ami én azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amikor minden csak ilyen egy kattintásra van, az elég nagy százalék.
Ön is méhész, ugye itt a Gyímesekben van méhészete, vagy jó?
Hát én csak egy ilyen amatőr méhész, hogy nekem valami 16 családom van, és csak a család számára, tehát én nem itt Gyímesekben helyi méhészként nem lehet ebből, úgymond, egy gazdaságos valamit csinálni, tehát ez egy hobbi nekem, és próbálok úgymond ilyen autodidakta módon együtt élni velük, minél kevesebb kárt okozni nekik, és túlélni az egészet, csak ennyi. Tehát itt az van, hogy 6 hónapig nincs meleg, és utána tél van, tehát effektív olyan, hát május, június, július, ennyi. Ez a 3 hónap, amit lehet méhészkedni.
És akkor ezt megéri így ilyen rövid ideig?
Hát ez mi az a hobbi, ami megéri. Tehát úgy, mi hobbi megéri. Én úgy számítom, hogy még rengeteg melléktermék van, amit még nem lehet megkapni olyan könnyen. És ezzel meg mind időtöltés, meg azt, hogy a családnak egy minőségi terméket elállítani, szerintem ezzel így megéri. Viszont én meg vagyok győződve, hogy az én mézem így ebbe a kicsibe szerintem több mint 50 lejbe kerül még nekem is. Úgyhogy biztos, hogy kapnak olcsóbb mézet, aztán jobbat kapnak, azt nem tudom.
Igen, milyen ez a gyímesi méz? Gondolom, hát itt rengeteg gyógynövény van, vagy...
Itt van, tehát épp ez a hidegség része, és maga szerintem az egész Gyímesek még hall az égnek nagyon jó biodiverzitással rendelkezik.
És tiszta, gondolom.
Hát a tisztaság az annyiból tiszta, hogy esetleg mondjuk nincs annyira vegyszerezve, mert nincs nagyipari vegyszerezés, viszont leszomorító az, hogy vegyszereznek itt is sokat, tehát a bűránírtást, a rovarírtást, hogy minden létezik. És most már úgy van, hogy szerintem ez csak egyre rosszabb lesz maga vegyszertelő. Viszont mint virág, hát én tudtam szerint úgy van, hogy évente olyan 300-10 valami faj él itt a Gyimesekben. Szerintem ez még Európában az egyik mondjuk úgy, hogy
legszínesebb,
legdúsabb. Hát itt én kétféle mézet csinálok. Az egyik, amit én úgy gondolok, hogy nem sokan csinálnak, az a tavaszi gyermetlanszú virágos vadcseresznye. Ez egy nagyon érdekes méz, most
ez
sajnos,
egy keverék, vagy...
Hát ez egy keverék, mert az a két virág van abban az időszakban csak, más nincs. És azon kívül az egy poliflóra, tehát a vegyes virág méz, ami az mindenből van. Tehát az attól függ, hogy melyik évben milyen virág, ami mondjuk jobban érzi magát abban az évben. Én azt vettem észre, pont ott, ahol én van az én méhészetem, ott van egy ilyen égalmat, a nagy kaszálló, valami már több 10 hektár. És az minden évben más a színe, tehát van, amikor sárga, van, amikor kékes, van, amikor pirosos. Tehát annak a függvényében, melyik évszakban jobb az év, egy bizonyos fajnak az a faj eluralja azt az évet, amit vettem észre. És
akkor azt jelenti, hogy minden évben más íze van a méznek
minden
is.
Minden évben, igen, és azt vettem észre, miután még ilyen kis állományban, nekem nagyon van időm, én úgy van, hogy amikor pergetek mindent, hát 5 kilónként teszek külön, és azt vettem észre, hogy egy pergetés alatt is megtörténhet az, hogy 2-3 féle méz jön ki attól a parcs alattól, hogy van, amelyik világosabb, van, amelyik sötétebb, ízre is egy kicsit másabb, mindenki ahonnan sikerül összegyűjteni.
Igen, ha nem is nagyon méhészkednek, de gondolom itt azért fogyasztanak mézet, és talán keveset tudunk a méz jótékony hatásáról. Csak annyit tudunk, hogy a tejába jó, és hát a méz jó, hogyha fáj a torkunk, de...
Hát én szerintem a gyimesiek azok nem fogyasztanak olyan nagyon-nagyon sok... Sok mézet, így magamból kiindulva, és amíg én nem méhészkedtem, nem fogyasztottunk olyan nagyon sok mézet. Szerintem jóval az európai átlag alatt vagyunk, én úgy gondolom Románia szinten is, itt a Gyimesekben is, mint fogyasztás. Viszont én úgy gondolom, hogy a teja az pont az, ahova nem kéne mézet tenni. Tehát jó, hogy az ad neki egy plusz ízet, és attól finomabb lesz, viszont én úgy vagyok, hogy a tejat azt szerintem a 40 fokoson, 40 valamán fokoson szereti, legalábbis szeretem én meginni, és ott már a mézet úgymond aztán mondom, elrontottam valamivel, tehát hogyha 35 fok fölé melegítjük, akkor bizonyos enzimek, bizonyos vitaminok, sok minden átalakul, elpárolog, stb. És akkor tulajdonképpen nem csináltam semmit a mézzel, csak annyit, hogy édesítettem vele, de magába kéne fogyasztani, tehát annak a függvényében mit akar az ember elérni, vagy éjgyomóra, vagy étel előtt, vagy étel után, tehát már könyvek vannak, amit én is utána nézegettem, de nagyon nehéz. Tehát úgy van, hogy szerintem azért a természetgyógyászat meghanyatlott, hogy nem olyan egyszerű, bekapok egy pirulát és kész, vagy bekapok egy kanalmézet, és az ügy nekem akkor kész, megoldja a témát. Tehát hogyha jól működik a placebo, akkor egy kanalmézet is jogalkot művelhetünk. De hanem akkor nagyon kitartó és nagyon rendszeres fogyasztást igényel ahhoz, hogy tényleg. Én úgy gondolom, hogyha valamit az egészségünkön elrontunk, 5 év alatt azt nem lehet 2 hét alatt helyrehozni valamivel. Az csak ugyan egy hosszú folyamat kéne legyen, és hosszú és nagyon fennfegyelmezett folyamatokra most a mai ember azért eléggé nehezen.
Igen, egy kicsit a melléktermékekről is beszéljünk. Azt hiszem a pollen az, ami most hát nagyon divatba jött, látom, hogy mindenki veszi, meg nem tudom, hogy azt mire, vagy hogyan kell azt felhasználni.
Hát a virágpor, igen, az az egyik
És amúgy nehéz begyűjteni a virágport?
Hát azt maga a begyűjtés az nem nehéz, inkább a szárítás, a tárolás az, ami egy kicsit nehezebb. Utána gondolom én az értékesítés. Én nem, mivel nem adok el, én úgy szoktam, hogy, ugye, hogy annak is, amikor megszárítod, akkor ma ugyanúgy bizonyos anyagok elszárodnak, elpárolódnak belőle a szárításnak köszönhetően. Ezért általában az fagyasztóba szoktam én tárolni, és ugye a legnyersen, a leghatékonyabb. De azon kívül még rengeteg van, tehát van a mélypempő, vagy van a mélykenyér, vagy a propoliszok, meg a fedelezés, meg még a herelé is például, ami egy ilyen, tehát úgy van, hogy a mélypempő az az eledel, amivel az anyát etetik, tehát ez egy ilyen nagyon élethosszabbító eledelnek számít, mert miközben mondjuk, hogy egy 40 napot állítólag ér egy méhecske, az anyai 4-5 évet is. És annyi a különbség köztük csak, hogy az egyiket mépempővel etetnek, attól lesz az anyából anya, vagy a királynő, és a dolgozó méhecske az pedig nem eszik mépempőt. És azon kívül van tehát ez inkább egy ilyen női, úgymond vitaminbomba, vagy mi akar lenni, ilyen valamilyen hormon alapú valamiféle. Nem mentem én ebben nagyon bele, nem érdekelt. És van ennek a férfi változata, és ez a herelé, amit amit etetnek a herével, meg a bizonyos évszakban lévő here larvából csavarja ki, az egy ilyen természetes, hát egy ilyen afrodisziákum, ami a férfiasságot tartsa fenn, vagy egy, hát úgy lehet elmondani, egy természetes viagra, ami nagyon-nagyon hatékony. És aztán ennek még van sok minden melléktermék, amit esetleg kevésbé használnak ki, például az, hogy gyógyászati célokra maga a rezgést, amit kibocsát a család, ők egy bizonyos frekvencián rezegnek, ami állítólag nagyon jól segíti az emberi sejt regenerálódást is, azért vannak olyan terápiás házak, ahol ráfekszenek egy négy-öt családos kaptárra tulajdonképpen, és ott fekszel egy-két óra, amit kibír, és maga attól a rezgéstől állítólag nagyon jó hatékonysággal van bizonyos
betegségekre. És aztán hallottam ezt a levegőt, tehát a kaptár
levegő.
És van
a kaptár levegő is, igen, viszont a kaptár levegő az már kicsit bonyolultabb, mert ugye nagyon tiszta kell legyen a kaptár, hogy nagy legyenek a nézgombak benne, vagy bizonyos baktériumok. Ha bármi van, ugye időre veszed, ezt relatív hamar hat. Kaptál levegővel nem tudok, hogy itt valaki a környéken foglalkozik-e. Maga a rezgés, meg ilyen szúrás, gyógyítás, azzal tudok. Van egy Gyuriánből Szárhegyen, aki Gyergyó Szárhegyen, aki nagyon régi maga a szakmában. És kervőzős multiplexet gyógyít, több mint 40 éves alatt magán. És 60-valahány évesen még mindig dolgozik, úgyhogy ágyból jött ki, tehát ágyba volt kerülve 6 hónap volt ennek, amely nekifogott ennek a mély mérges, szúrassa magát bizonyos meridiánokon, többször is naponta, de úgy van, azt mondta, hogy alig telhel ki, de ha kitelhetett, akkor aztán tavasszal helyre szedi magát. Egy érdekes tevékenység, amit most szerintem ki kell próbálni, viszont nagyon nehéz azért, mert az időjárás miatt, a szennyeződések miatt nagyon bonyolult. Tehát, hogyha beszél az ember régi méhészekkel, akkor azt mondja, hogy 15-20 évvel ezelőtt sokkal összegyűlt. Most már minden év más, semmi se talál semmihez, tehát mindig rögtönzeni kell, lesz valami belőle. Tehát, akinek nagy méhészete van, annak nehéz lehet, tehát nagyon nehéz ezt fenntartani. Azért is nem akarok nagyobbat nőni, mert nincs a mélyét, tehát effektívül. Akkora befektetések vannak, hogy ott muszáj vándorolni, ha pedig vándorolsz, akkor autók, költések, amik hiányozik az ember az úrról, tehát bonyolult legyen.
Lényeg, hogy a családnak legyen meg
a... Hát úgy lehet elképzelni, hogy itt a Gyimesekben, hogyha nagyon normális év van, vagy nagyon jó év van, akkor olyan átlag 8-10 kilót termel egy család, hogyha valamit az ember nem bénál be. Ez ennyi. Viszont egy vándormész, aki nagyon ügyesen csinálja, szerintem 2 hetente termelni. Amikor van a 4 fő hordás, minimum 2 hetente termelni. Ez a különbség. Tehát egyik termel mondjuk 8 kilót évente, másik esetben termel 60-80 kilót évente.
A hidegségi általános iskola diákjai a zöld hét alkalmával betekintést nyerhettek még a sajtkészítés rejtelmeibe is, ugyanakkor kiránduláson is részt vehettek, olyan helyeken, amelyeken még nem jártak. Felfedezhettek újabb természeti csodákat.